Mindenkit szeretettel köszöntök, kedves hallgatók, a Biblia és a Régészet című sorozatunkban eljutottunk addig az időszakig, amelyet így szoktunk nevezni, hogy a fogság utáni kor. A babiloni fogság időszámításunk előtt 605-től 535-ig terjedt, és egy perzsa fejedelem, Círusz vagy Nagy Kűrosz, ezzel az 535-ös rendeletével a zsidókat hazaengedte a 70 éves fogságból. A zsidók részéről több tízezren éltek a hazatelepülés lehetőségével, mint egy 50 000 először. Általános volt azonban az a vélemény, hogy nem térnek vissza az óhazába, ahol meglehetősen mostoha körülmények várták a zsidókat, hanem maradtak Mezopotámiában. Ugye az óhazába visszatérők fokozatosan népesítették be a helyet, és először Jeruzsálemet és a templomot kellett újjáépíteniük. Ez azonban több évtizedes küzdelem eredménye volt, hogy az 535-ös hazatérés után a templom építésnek is nekifoghattak. Círusz rendelete után még Dárius adott ki 520-ban rendeletet a templom újjáépítésének folytatásáról. Azonban a legtöbb zsidó ember időszámításunk előtt 457-től fogva tért haza, Artaxerxész Longimanus rendeletétől fogva. Itt azonban van egy több mint fél évszázad, amelynek kellős közepén, időszámításunk előtt 474-ben következik be az a válság, amelyről Eszter könyve beszél. Mi volt ez a válság? Ennek a válságnak az volt a lényege, hogy a perzsa birodalomban rekedt meglehetősen nagy számú zsidóságot egy óriási támadás érte, mégpedig egy olyan támadás, amely a történelemben egyike volt az egész zsidó népet kiirtani vágyó támadásoknak. Tulajdonképpen az egyiptomi fogság és a babiloni fogság után a zsidó nép ilyen nagy üldöztetést nem szenvedett el, amelyet tehát a perzsa birodalomban időszámításunk előtt 474-473-ban Eszter idejében várta őket. Erről a válságról, tehát egy zsidó írtó, egy zsidókat kiirtani vágyó rendeletről és annak kiadatásáról, illetve az egész zsidó nép elleni küzdelemről szól Eszter könyve, valamint arról, hogy hogyan menekült meg a nép ebből a hatalmas válságból. Először néhány mozzanat erejéig szeretnék megemlékezni Eszter könyvéről, magáról Eszter könyvéről, és úgynevezett bevezetéstani problémáiról. Ezzel kapcsolatban még egyszer felhívom a figyelmet az Archer féle ószövetségi bevezetés vizsgálatára. Aki ezt a könyvet beszerzi, mind a 39 ószövetségi könyvről részletes leírást kap, hogy mikor keletkezett, ki írta, milyen szerkezettel, stb. Utána rátérek magára erre a válságra, ahogyan ezt Eszter könyve leírja, és utána szeretném ismertetni a válságnak a megoldását. Tehát nagyon röviden szeretnék akkor szót ejteni ennek az 5. század eleji történetnek a feldolgozásáról Eszter könyvéről. Eszter könyve a Bibliában a történeti könyveket lezáró részhez tartozik, tehát Esdrás és Nehémiás könyvével együtt, és már az ókorban nagyon sok támadásnak volt kitéve ez a könyv, például egy nagyon érdekes formai sajátossága miatt, hogy ez a 66 bibliai könyv közül ez az a könyv, ami soha nem említi Isten nevét. Hát ebbe sokan belekapaszkodtak és támadták a könyvet, hogy ez hogyan is kerülhetett bele a Bibliába, hogy egyszer sincs benne Isten neve, de hát persze ez egy mondva csinált támadás egy kicsit, mert magában a Bibliában is többször olvassuk azt, hogy nem mindig az nevezhető hívő embernek, aki sokat említi az Isten nevét. Gondoljanak csak Jézus hegyi beszédére, Máté evangélium a 7. fejezetére, amelyben azt olvassuk, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Vagy gondoljanak magára a 10 parancsolatra, a Mózes 2. könyve 20. fejezetére, ahol a 3. parancsolat úgy szól, hogy Istennek nevét hiába fel nevedd. Tehát azért, mert egy bibliai könyv egyetlen egyszer sem említi Isten nevét, ettől még lehet Istentől sugalmazott könyv, és azért, mert nem találjuk benne sem a Jahve, sem az Elohim, sem a Saddál, sem az Él Saddály héber kifejezéseket, ez a könyv még nagyon bőven beszélhet Isten szabadításáról, mint hogy arról is beszél. Ugye röviden ez a könyv azt mutatja be, hogy Isten segítségével emberek hogyan tudnak megoldani olyan problémákat, amelyek emberileg megoldhatatlan problémák. Tehát az egyik ilyen bevezetéstani kérdés ezzel meg is dől, azért, mert Isten nevét nem említi, azért még Eszter könyvének bőségesen helye lehet, sőt, helye is kell, hogy legyen a Bibliában. Egy második ilyen bevezetéstani ellenvetés Eszter könyvével kapcsolatban, hogy az egyik főszereplője, Márdókeus, bizonyos olvasatokban a babiloni fogságba elvitt hát fogolycsapatok közül a második fogolycsapatba tartozott, ami 597-ben történt, és sokan azt mondják, hogy 597 és 474 között azért több mint 125 év van, hát hogy lehetett ilyen idős ez az ember? Azt vettem észre, hogy még az ilyen komoly olasz szerzőnek, mint ennek a Szodzsinnak a Bevezetés az Ószövetségbe című könyvében is szerepel ez az érv, amelyet ma protestáns teológiai fakultásokon tanítanak, pedig egyszerűen egy héber olvasatnak a félreértelmezése a dolognak a nyitja. Egy vonatkozó név más nem Márdókeusra utal, hanem az őseire utal. Ő már mint a negyedik nemzedék élt Perzsiában, tehát mondjuk ez az ellenvetés is megdől, erre sem érdemes szót vesztegetni. Aztán egy harmadik ellenvetés, hogy nagyon sokan arra szoktak hivatkozni, hogy Eszter könyvét azért nem fogadják el történeti könyvnek, mert hát a híres Perzsa királlyal kapcsolatban Ahasvérus, bibliai nevén Ahasvérus, mi ahogy tanultuk az iskolában Xerxész királlyal kapcsolatban, nem tudják elhelyezni ennek a könyvnek a cselekményét. Ha jól megnézzük a könyvet és elolvassuk mellette, és ezt mindenkinek ajánlom Hérodotosznak a hát nagyon nagybecsű történeti munkáját, egy vaskos könyv ez a Biblioteka Klasszika sorozatban többször is megjelent, akkor azt láthatjuk, hogy igenis Hérodotosz beszámolója és Eszter könyvének a beszámolója kiegészíti egymást. Miért? Azért, mert Xerxész, ennek a könyvnek egy másik főszereplője, a Perzsa király, időszámításunk előtt 486-ban került a trónra, tehát a perzsák trónjára, és uralkodott több mint 20 évig, 465-ig. Xerxészről tudnunk kell azt, hogy először vas keménységgel levert egy egyiptomi lázadást, és miután Egyiptomot bekebelezte, a Perzsa birodalomba bekebelezte, azután visszatért a szülőhazájába, és sok unszolásnak engedve előkészítette a görög hadjáratát. Most a görög hadjáratáról mi már tudunk, hiszen Szalamiszi csata és egyéb más 480 utáni eseményeknek már mi is szemtanúi lehetünk a világi történetírásból. És Eszter könyve éppen azt az időszakot jeleníti meg, amikor Ahasvérus visszatér az egyiptomi hadjáratból, készül már a görög hadjáratra, de elválik az egyik feleségétől, akit a Biblia Vásti néven emleget. Elmegy a görög hadjáratról, tudjuk, hogy a perzsa flottát tönkreverik, hazatér, a háremében keres vigasztalódást, és akkor választatja ki az új királynét, és ez lesz a héber származású Hadassa, perzsa nevén Eszter. Tehát amit itt elmond Xerxészről a Biblia, az pontosan beleillik Hérodotosz beszámolójába és a világi történetírásba, tehát ezzel megdől az az érv, amit sokan felszoktak hozni Eszter könyvével kapcsolatban, hogy ez a könyv csak legenda, tehát ezt nem tudják elfogadni történeti elbeszélésnek. A könyv valóságos történelmi eseményeket tár elénk. Aztán utána egy negyedik ilyen bevezetés tani érv, amit felszoktak hozni, hogy a zsidók kegyetlenkedésére hivatkoznak, hogy a könyv végén olvasható egy ilyen megjegyzés, hogy a zsidók 75 ezer embert öltek meg. Ez önmagában lehetetlennek látszik több történész és kutató előtt, nem mint hogyha az ókorban nem látnánk már ilyeneket, például a görög történelmből is tudjuk azt, hogy egyetlen egy nap leforgás alatt volt olyan görög hadvezér, hogy 85 ezer embert megölt. Ami lehetetlennek látszik, az még nem biztos, hogy valószínűtlen is nem történt meg. De itt is egy fordítási hibára kellett volna fölfigyelni, a zsidók az ellenük támadókból nem 75 ezer embert öltek meg jogos önvédelemként, hadd tegyem hozzá, majd ezt látni fogjuk, hanem fordítva fordították a számot, nem 75 ezerről, hanem 1075 emberről van szó. És ez már 127 tartományra elosztva, levonva a fővárosban megölt 500 támadót, ez már egyáltalán nem olyan nagy szám, amire építeni lehetne egy ilyen zsidó gyűlölő vagy antiszemita ideológiát, amit mind a mai napig szoktak erre a könyvre építeni. Nem folytatom a bevezetéstani kérdéseket, azért hivatkozom többször ezekre a könyvekre, és néhány hónappal ezelőtt jelent meg ennek az amerikai szerzőnek, Gleason Archernak a könyve, még egyszer mondom, az Ószövetségi Bevezetés Vizsgálata. Mindenki jól jár, hogyha ezt a könyvet beszerzi, mert részletes történeti, régészeti, kortörténeti és minden egyes ószövetségi könyvvel bevezetéstani tanulságok várják ebben a könyvben. Ami ezeknél sokkal fontosabb, én rátérnék ennek a könyvnek a cselekményére és a mondani valójára, amelyet soha nem szoktam a könyv első fejezetétől fogva a hallgatók elé tárni. A könyv ugye az első fejezetével elkezdi a maga történeti leírását, de én ezt a könyvet mindig a harmadik fejezetnél szoktam megragadni, és onnan kezdem önöknek is ismertetni, mert a harmadik fejezet szól arról, hogy a perzsa királyi udvarban egy feljelentés születik. Ezt a feljelentést a királynak, Ahasvérusnak egyik kegyence Hámán tartja. Odalép a király elé, és feljelenti Márdókeust, a zsidó nép egyik is köztiszteletben álló személyiségét, és vele együtt az egész zsidó népet is, Márdókeus fejét, de az összes zsidó fejét követeli ez a Hámán. Ha valaki elolvas ezt a harmadik fejezetet, ez egy megdöbbentő rész, én nemrég ugye a televízióban tartottam erről előadást, és csak erre a följelentésre én fél órát szántam. Én most itt ezt nem tudom megtenni, ott három részre bontottam Eszter könyvét, és csak erre a följelentésre három órát szántam, illetve fél órát szántam azért, mert azt szerettem volna bemutatni, hogy az emberi életben és a hétköznapi életben és a politikai gyakorlatban is milyen sokszor találkozunk ezzel a módszerrel, ahogy embereket és embercsoportokat finoman megrágalmaznak. Ugye egy nagyon alattomosan, szinte megfoghatatlanul finoman megrágalmaznak. Ugye a harmadik fejezet arról beszél, hogy Hámánt magas tisztségre emelte a királyt, ezt az agági beli, vagy amálekita Hámánt, és minden embernek Susán városában térdet és fejet kellett hajtani a Hámán előtt. Most ahogy ez lenni szokott, a fönnálló hatalomnak egy szigorú parancsszavára mindenki végrehajtotta ezt a dolgot, és mindenki nagyban bókolt Hámán előtt, kivéve egy embert, ez a zsidó Márdókeus volt. Márdókeus nem hajtott se fejet, se térdet Hámán előtt, és ezért Hámán égtelen haragra gerjedt, és bevádolta a királynál nem csak Hámánt, hanem tulajdonképpen az egész zsidó népet, és egy felolvasás erejéig azért hadd olvassam fel önöknek ezt a bevádolást, ezt a rágalmazást, vagy ezt a följelentést, mert legalább két-három döntő erkölcsi dologra szeretném fölhívni mindannyiunk figyelmét. Eszter könyve harmadik fejezetében a 8. verstől a következőt olvashatjuk, tehát Eszter könyve harmadik fejezet 8. versétől. És mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem érdik úgy hagyni őket. Ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elveszítessenek. És én 10 000 talentum ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Akkor lehúzta a király az ő gyűrűjét a maga kezéről, és adta azt az agágibeli Hámánnak, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének. És mondta a király Hámánnak, az ezüst tied legyen, és a nép is, hogy adj selekedjed vele, ami neked tetszik. Kedves hallgatók, érdemes a Bibliának minden egyes versénél egy kicsit hosszasabban időzni, nem szabad úgy futni és gyorsan olvasni a Bibliát, akkor nem kapunk semmit se tőle. Szóval a Bibliából az nyerhet sokat, aki úgy megáll és úgy kérdéseket tesz fel. Például itt ez a kérdés, hogy hogyan is szólt pontosan ennek a Hámánnak a följelentése? Azt mondta a királynak, hogy van egy nép elszórva és elkülönítve a népek között országod minden tartományában. Ez igazság volt, mert a zsidókat mind a 127 tartományba letelepítették, tehát a zsidó nép valóban a perzsa birodalomban elszórva élt. Az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, tehát minden más nemzetből. Ez is igaz volt, mert a zsidók Istentől olyan törvényeket kaptak, amelyek messze felülmúlták a többi nép törvényeit, gondoljanak a mózesi törvényekre, a 10 parancsolatra és a többi rendelkezésre. Ez is igaz volt. De az már nem volt igaz, amit Hámán hozzátett, hogy a király törvényeit nem teljesítik. Úgy állította be a zsidókat, mint egy idegen testet a birodalomban, mint akik állandóan viszályokat szítanak a fennálló hatalommal szemben, és a királyban elültette a gyanút, hogy nem szabad tűrni egy olyan nemzetet, amely ennyire más, mint a mi nemzetünk, és hát tetejében nem is teljesíti a király törvényeit. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Tehát két lépés igazság, után kezdi a hazugságokat. És ez mindig is így van, és ez a Bibliának egy nagyon nagy tanítása, ami azért van benne a Bibliában, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy az életben nagyon vigyázni kell, mert ahol igazságot mondanak, ott még inkább hegyezzük a fülünket, tudnék arra, hogy majd mikor mondanak, mikor társítanak az igazságukhoz hamisságokat. Ha nem társítanak, akkor jó. Ha viszont az igazsághoz hamisságot társítanak, akkor ez a világ legveszélyesebb dolga, mert hiszen a világunkban az igazság és a hamisság úgy küzd egymással, hogy a hamisság is úgy öltözik be, mintha igazság lenne. Tehát erre rendkívüli módon vigyázni kell. Az egyik szerző, egyik bibliai szerző azt mondja, hogy Sátán mindig pontosan tudja, hogy a maga hazugságaihoz, a maga töménytelen sok hazugságához mennyi Isten igazságot keverjen, hogy azok az igazságok bevigyék a hazugságot az emberekbe. Ez mind a mai napig így van. A legnagyobb veszély a kever dolgok veszélye. A két lépés igazság, egy lépés hamisság, ahogy itten Hámán is előadja a dolgokat, ennek a veszélye. És nagyon érdemes megfigyelni a második mozzanatot is ebből a harmadik fejezetből, hogy a király mennyire gyorsan rááll Hámánnak a tanácsára. Gondolkodás nélkül elfogadja ezt a logikát, és azt mondja, hogy hát ha te még pénzt is adsz az államkincstárba, de hát a pénz az legyen a tiéd, nem is az az érdekes, nagyon jó szolga, nagyon jó alattvaló vagy, ezért én aláírom ezt a rendeletet, lehúzza a gyűrűjét a kezéről, átadja Hámánnak, aláírja a rendeletet, és az egész országba kihirdetik, hogy egy bizonyos napon, egy előre kijelölt napon a zsidókra rá lehet támadni, meg lehet ölni őket, és el lehet venni az összes ingóságukat és ingatlanukat. Ez egy félelmetes törvény, ugye, tehát meg lehet ölni embereket, és akiket megölünk, azoknak az összes vagyona ránk fog szállni. Hát szinte magunk előtt látjuk a történelemnek az ezekhez hasonló nagy gaztetteit, például a középkori inkvizícióban is voltak ilyen megoldások, hogy valaki elkártyázott bizonyos nagy összegeket, kiadtak egy pogromot a zsidókkal szemben, hogy ennyi és ennyi zsidót lehet elfogni, ha nem menekülnek, az ingóságaikra rá lehet tenni a kezünket, és pontosan ki tudjuk fizetni az adósságunkat a tulajdonképpen a lefoglalt kincsnek, a lefoglalt értékeknek az összegéből. Félelmetesek ezek a dolgok a történelemben, és ezekre nagyon oda kell figyelni. A Bibliában is különleges kifejezések vannak arra nézve, hogy ne hagyjuk magunkat befolyásolni, tanuljunk meg a lelkiismeretünkre hallgatni, és tanuljuk meg az önálló gondolkodást. Sajnos politikusok, mint itt ez a Xerxész is, rendkívül könnyen befolyásolható volt. Hogy az egész történelem meg politika története azt mutatja, hogy a vezető emberek, akik fenn vannak a társadalmi piramis felső csúcsai közelében, rendkívül könnyen befolyásolható emberek. Egyszer ez a tanácsadójuk, egyszer az a hatalmi ember mond nekik valamit, elfogadják ezeket a tanácsokat, és szinte, hogyan is mondja Pál apostol Galata 3:1-ben, meg lehet igézni embereket. Rá lehet venni embereket, hogy olyan dolgokat tegyenek, amelyeket ők egyébként nem nagyon akartak megtenni, de olyan hatásos az egyik tanácsadónak, vagy az egyik kegyencnek az érvelése, hogy itt Xerxész, a nagy király, rögtön ráállt arra, hogy ezt a rendeletet kiadja, és Hámánnak teljhatalmat biztosít. És még egy harmadik dologra is hadd hívjam fel a figyelmüket, mert még ez is benne van ebben a néhány versben, hogy a rosszhoz milyen rövid idő kell. Szédületes gyorsasággal fejlődik ki a világunkban a rossz dolog. Ha valaki megtalálja a hazugság kulcsát, megtalálja a másik ember megközelítésének legjobb lehetőségét, és a rossz befolyásolásával előáll, tulajdonképpen egy beszélgetés ideje elég volt ahhoz Hámánnak, hogy rávegye a királyt egy egész népet kiirtó rendeletre. Ez félelmetes dolog. Ugye a Biblia tel is teli van ilyen történetekkel, a rossznak iszonyatos gyors térnyerésével, amely valami félelmetesen bontakozik ki. Gondoljanak a történelmünkre, akár csak a 20. századi történelmre, hogy egy pisztolylövés elindította az első világháborút. A második világháború előtt is milyen hegyomlásszerű katasztrófák történnek az Európa politikai életében, és egyszerre bent van a rossz kellős közepében az egész világ. Szóval ezt csak azért hívom fel erre a három dologra a figyelmet, hogy úgy jelezzem, hogy a Bibliát tényleg alaposan és értő módon kell olvasni. Eszter könyvét is, hogyha többször végigolvassuk, akkor látjuk, hogy ezzel szemben viszont a jónak a hatásához, meg a jónak a térnyeréséhez bizony időre van szükség. És itt a nagy kérdésünk tehát az, és ez az Eszter könyvének a nagy kérdése, hogyan lehetett megakadályozni ezt a népirtó rendeletet. Mert még ugye a történelemből és bizonyos szempontból a régészetből még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, a perzsák híresek voltak arról a jogrendjükben, a törvénykezésükben, hogy ahogy egyszer ők egy rendeletet kiadtak, nekik külön törvényeik voltak arra, hogy a kiadott rendeleteket nem lehet megváltoztatni. Tehát ez egy szilárd jogrenden felépülő perzsa birodalom volt, nem lehetett havonta vagy negyed évente jogszabályokat változtatni. Micsoda különbség ez mondjuk a mai európai vagy magyar jogrendhez képest. Ott, ha kiadtak valami rendeletet, azt nem lehetett megváltoztatni. Tehát, hogyha egyszer a király már belement ebbe, hogy Hámánnak bizalmat szavaz, ha a rendeletet kiadták, akkor már várható időkérdése, hogy ezt a rendeletet végrehajtják. Az év első hónapjában vagyunk, a Nisán hónapban, és az utolsó Adár hónapra nézve a napot is megjelölik, hogy mikor lehet a zsidókat megtámadni. Tehát azért itt több hónap időt adnak, de minden esetre mondom, itt 127 tartományba kell a rendeletet megismertetni, hírvévők ezt elviszik, az emberek fel tudnak erre készülni. A zsidók persze óriási izgalomban élnek, félelemben, rettegésben élnek, hiszen minden nap közelebb viszi őket a nemzetük kipusztításához. Egy idegen nagyhatalom kellős közepén élnek, tehát védelmük nincsen, hogy úgy mondjam, horizontális védelmük nincsen. Egyedül csak vertikális védelmük lehet. Egyedül az Istenben bízhatnak. Na de maga az Isten hogyan tud ilyen esetben közbelépni? Hogyan tud az Isten szabadítani egy ilyen esetben, amikor a király, a főemberei, Hámán, a rendeletek mind egy cél irányába mutatnak, kiirtani ezt a rebellis, ezt az idegentesként kezelt népet. Ezért kezdtem a harmadik fejezettől Eszter könyvének a bemutatását, mert talán így kelti fel a figyelmünket, így igazán feszült ennek a könyvnek a cselekménye, még akkor is, ha most elmondom önöknek, hogy az előző két fejezetben miről van szó. Mert ezt a feszültséget az előző két fejezet némiképp oldja, az előző két fejezet arról szól, hogy Xerxész király még ennek előtte elvált Vásti nevű feleségétől, és új feleséget keres magának, miközben elmegy a görög hadjáratra, és amikor visszatér, a legtöbb lány közül, akiket fél évig készítenek elő, hogy a király szemei előtt kegyet találjanak, a Héber Hadasszát választja ki, vagy Esztert, de úgy, hogy nem tudja, hogy zsidó a felesége. Sokan ebbe is belekötöttek Eszter könyvét vizsgálva, hogy lehet ez, hogy egy király nem tudja, hogy milyen nemzetiségű a felesége. Hát, hogy úgy mondjam, ez egy hárem történeti kérdés. De hogyha eltetszenek nekem hinni, aki nem vagyok nagyon jártas a háremek történetében, de ezeknek a királyoknak százszámra voltak hárem hölgyeik, és őket aztán egyáltalán nem érdekelt, hogy milyen nációjuk azok a hölgyek, fel se tettek ilyen kérdést, hogy milyen nemzetiségűek. Őket más érdekelte, tehát ez nagyon is beleillik megint ebbe a képbe, hogy Eszternek nem tudta a származását a király, és magát Esztert a gyámapja, aki nem más, mint Márdókeus, figyelmezteti, hogy ne árulj el a származását. Ez is egy érdekes színfolt Eszter könyvében, amely közli velünk azt, hogy a vallási hovatartozásunkat, vagy a nemzetiségbeli hovatartozásunkat nem kell nagyon gyorsan az emberek órára kötni, akkor sem, ha az emberek azt nagyon firtatják. Miért? Azért, mert az emberi történelemben a legnagyobb előítélet ezen a két területen van. Ki milyen származású, és ki milyen vallású. Ezt a lehetőséget ne adjuk meg az embereknek, hogy a nemzeti hovatartozásunk, faji hovatartozásunk, vagy vallási hovatartozásunk szerint szeressenek vagy gyűlöljenek bennünket. Ezt ne adjuk meg. Ez is az Eszter könyvének, mondom, egy nagy tanítása, és Eszter hallgatott a gyámapjára, és ő sem arról nem beszélt, hogy milyen nemzetiségből származik, sem arról nem beszélt, hogy milyen a vallása. Ma is azt tudom ajánlani mindenkinek, hogyha egy emberrel találkozunk, ne firtassuk ezeket a dolgokat, az embereket úgy kell elfogadni, amilyen emberek ők a hétköznapokban, ahogy gondolkoznak, ahogy dolgoznak, hogy mások segítségére vannak. Általában a nemzeti és a vallási ismeretek óriási előítéleteket szülnek. És ez, mondom, az Eszter könyvének számtalan nagy tanítása közül erről se felejtkezzünk meg. De most ezért említettem önöknek ezt az első két fejezetet, mert ez talán világossá teszi, aki először olvassa a könyvet, hogy hát ez nem is olyan nagy baj, nem is olyan nagy válság. A rendeletet ugyan kiadták a zsidókkal szemben, na de hát a király oldalán ott van a királyné, ők Xerxész vagy Ahasvérus oldalán ott van Eszter királyné, hát majd ő cselekedni fog, majd ő megmenti a népet. Igen ám, de most kell hozzáfűznöm azt, ami a történet további negyedik fejezetének a folytatása, hogy abban az időben, amikor ez a cselekmény játszódik, a királynéknak, az asszonyoknak nem volt nagy beleszólásuk a politikába. Most nem tudom, hogy most mennyire van, mert szokták mondani, hogy XY államfő vagy pártvezér, nem is ő volt olyan rossz, hanem a felesége. Ő vitte bele ebbe meg abba a dologba. Nem vagyok tudója a mai történelmnek ilyen szempontból sem alaposan, de a régi történelmről ki tudom jelenteni azt, hogy abban az időben politikai dolgokba az asszonyok nem nagyon szólhattak bele. És Eszter, ahogy a füléhez ér a jelzés, hogy a népét megtámadta ez a rendelet, és hogy a saját gyámapja figyelmezteti, csodálatos ez a figyelmeztetés is, hogy Márdókeus beüzen neki a királyi palotába, hogy Eszter, tegyél valamit a népedért. Azért csodálatos, majd tessenek elolvasni ezt a negyedik fejezetből, mert azt mondja a gyámapja, hogy talán ezért jutottál ilyen magas méltóságra. Talán ezért választott ki téged a király, hogy a felesége légy, hogy te ott fönt a hatalom közvetlen közelében valamit tudjál tenni a népedért, talán ezért jutottál ilyen magas méltóságra, és a másik szép vonás, amit mond neki Márdókeus, hogy ha te nem cselekszel, másunnan lészen segítségük a zsidóknak. Tehát megteheted, hogy te nem segítesz. Megteheted, hogy te félénk vagy, és nem szólsz bele a dolgokba. Meg hát igen, te királyné vagy, úgyse szólhatsz bele a politikába, de ha nem segítesz, az Isten majd másképp fog segíteni. De te talán ezért jutottál erre a méltóságra, hogy igenis te segítsél. Kedves hallgatók, mit tesz ezután Eszter? Eszter könyvének a döntő cselekménye az a 4., 5., 6. és 7. fejezet. Remélem, hogy sokan elolvassák ezt a könyvet, többször tessenek elolvasni, de ezt a 4., 5., 6., 7. fejezetet, ha lehet kétszeresen vagy háromszorosan is többször tessenek elolvasni, mint a könyv más részét. Miért? Mert a 4. fejezetből tudjuk meg azt, hogy Eszter a rászabott hatalmas teher alatt hogyan kezd el cselekedni, mi az első lépés, amit ő tesz, és egyben azt is megtudjuk, hogy a mi életünkben is mi az első lépés, ha valami jót akarunk tenni, nehéz körülmények között, szinte kilátástalan körülmények között, mégis jót akarunk tenni, mit tegyünk először? Amikor Eszter érzi a felelősségét, amikor a gyámapja szavai is megszólítják a lelkiismeretét, akkor azt üzeni vissza, hogy igen, ő eldöntötte, ő most valamire készül. Valamit tenni akar a népe érdekében. Valamit cselekedni akar, hogy ki ne írtsák ezt a népet. De először is arra kér minden zsidó embert Susán városában, hogy ő vele és a palota hölgyeivel együtt 3 napig böjtöljön és imádkozzon. Ez a 4. fejezet tartalma, ez a döntő tartalma a 4. fejezetnek, hogy erre kéri Márdókeust, a gyámapját és az összes zsidó embert, hogy mielőtt ő tenne valamit, mindenki böjtöljön és imádkozzon. A Biblia szerint az ember megtalálhatja Isten kezét, és együttműködhet az Istennel, de ahhoz, hogy az ember együtt tudjon működni az Istennel, ahhoz az embernek a lelki és a szellemi erőinek a legteljesebb koncentrációjára van szükség, hogy valóban az ember lássa és tudja, hogy az Isten hogy akar egy problémát megoldani, és hogy akar segíteni. Mert a Biblia azt mondja, hogy nagyon sokszor mi emberek magunk akarjuk megoldani az élet problémáit, nagyon sokszor elfog bennünket a harci hév, meg a mi elgondolásunk, hogy majd mi így oldjuk meg a problémákat. És sokszor az életben nem, hogy nem oldjuk meg a problémákat, hanem tovább súlyosbítjuk a problémákat. Eszter ezt el akarta kerülni. Eszter érezte azt, hogy ő az Isten eszköze lehessen, ahhoz neki találkoznia kell az Istennel imádságban és bőjtben. És ezért ő 3 napig nem evett és nem ivott, hanem abban a palota szárnyban, ahol ő élt, mélyen-mélyen kereste az Isten közelségét. A Biblia szerint az Isten közelségét imádságban lehet keresni, és a bőjt nem más, mint az imádságnak a megerősítése. Tehát nem egy öngyötrés a bőjt a Biblia szerint. Ha valaki öngyötrő módon bőjtöl, az a Biblia szerint nem bőjtöl, hanem kínozza magát, és mint ilyen pogány cselekmény. Erről Máté Evangélium a 6. fejezetében Jézus részletesen beszélt a hegyi beszédben. Tehát Eszter meg akar erősödni abban, hogy ami majd következik, jön a holnap és a holnap után, ő mindig azt tegye, ami az Isten válasza lesz erre a problémára, erre a konfliktusra. De ez neki teljes nyugalomra van szüksége, teljes fölfelé tekintésre van szüksége. Ő egyszer sem védheti el az Isten karját, mert abban a pillanatban, amikor maga akar cselekedni, akkor az ember nagyon veszélyes területre lép. 3 napi bőjt és ima után Eszter elhatározza, hogy most ő valamit tenni fog, mégpedig azt fogja tenni, hogy bemegy a királyhoz. Ez, hogy ő bemegy a királyhoz meghallgatást kérve, ez tovább nehezíti ezt a dolgot, az, hogyha tudjuk a háttérben, hogy a perzsáknak abban az időkben volt egy törvényük. Bizonyos történeti források azt mondják, hogy ezt maga a Xerxész hozta, vagy nem sokkal az ő uralkodás előtt léptették életbe, hogy tudnék, a perzsa királyt senki ne zavarja fölöslegesen, csak hívásra lehetett megjelenni a király előtt. Eszter vállalja azt, hogy hivatlanul bemegy a király elé. Az akkori törvények szerint az ilyen emberre halálbüntetés is járhatott, kivéve egy esetet, hogyha a király kinyújtotta a jogarát, tehát hogyha a király előtt kedvességet talált ez a vakmerő ember, aki belépett elébe, és ha kinyújtja a jogarát, ez annak a jel, hogy megkegyelmez neki és meghallgatja. De ha nem nyújtja ki a jogarát, az annak a jel, hogy elvezetik és kivégzik. Eszter ezt tudja. Plusz tudja azt is, amit kiűzzen a gyámapjának, aki őt a cselekvésre serkentette még a bőjt és az ima előtt. Eszter azt is tudja, hogy a Xerxész nem volt rá kíváncsi már több hét óta. Tehát nem ment be hozzá, tehát úgy mondjam, házastársa volt, de nem vele élt házas életet. Na most, ahogy nem vagyok avatott az ókori hárem történetben, nem vagyok avatott a perzsa királyok szörnyűségeinek történetében is sem, de ha valaki horrort akar olvasni, az lapozza fel Hérodotosz vonatkozó lapjait, hogy a perzsa királyok hogyan is éltek, hogy mondjam, házas életet. Ez egy félelmetes történet. Csak egyetlen egy mozzanat, például azt mondja Hérodotosz, hogy messze földön híre ment annak, hogy Xerxész a tulajdon testvérének a feleségét megkívánta. Az asszony tiltakozott és nem akart, vagy szerette a férjét, már nagy gyermekei voltak, hát semmiféle ingere nem volt arra, hogy ők Xerxésszel házasságot törjön. Erre Xerxész nagyon bedühödött, hogy az uralkodónak nem teljesíti a kívánságát, mondom a tulajdon testvére felesége, tehát úgy mondjam a sógornője, és ezért megparancsolta, hogy a lánya menjen hozzá az ő fiához. Tehát ennek a sógornőjének a lánya menjen hozzá a Xerxész fiához, összehozott egy házasságot, de ezt is azért, hogy ő még közelebb kerüljön a sógornőjéhez, még egy rokoni kapcsolattal közelebb, hogy mindenképp meg akarta szerezni a sógornőjét. Erről ugye az történik, hogy egy szép palástot csinál Xerxész felesége, mert természetesen van felesége, meg van hát egy csomó háremhölgye itt, csak hát ő egy valakivel akar flörtölni. Egy szép palástot csináltat neki a felesége, de valamilyen okkal, móddal kiveszi ezt a palástot a kezéből egy hölgy, akinek arra hivatkozik Xerxész, hogy ő minden kívánságát teljesíti, aki nem más, mint a sógornőjének a lánya. Amikor a felesége meglátja, hogy az a palás kihez került, akkor bosszút szomjaz, és ő is kér egy ünnepnapon Xerxésztől egy lehetetlen dolgot, de hát ez nem csak Keresztelő János fejét kérték egy ünnepnapon, egy születésnapon, hanem a perzsáknál is így volt, hogy egy évben egyszer, aki kért valamit családtag a királytól, a királynak teljesítenie kellett. A királynak teljesítenie kellett azt, hogy a vonakodó sógornőt adja a felesége kezébe. És mikor a vonakodó sógornő a Xerxész felesége kezébe kerül, egy kicsit bonyodalmas a történet, és gyorsan is akarom elmondani, de a végső horrorért szeretném fölidézni, akkor azt mondja Hérodotosz, hogy az asszony azt csináltatta ezzel az asszonnyal, hogy megcsonkítatta, levágatta a fülét, az orrát, a melleit, és a jajongva ezt a megcsonkítást alig túlélő hölgyet visszaküldte a családjához, amire Xerxész testvére bosszút esküdött, és azt mondta, hogy meg fogja ölni Xerxészt, erre Xerxész a hadseregével az egész testvére családját lemészároltatta. És ezt azért mondom el önöknek, ezt azért jeleztem, mert csak egy a horror közül. Tehát aki Hérodotoszt elolvassa, az igazat fog adni Arany Jánosnak, aki azt mondja ugye a híres versében, ó, az emberiség története, szomorú egy tanulmány. Az emberi történelemnek a mocskossága, a gonoszsága, ez szomorú egy tanulmány. Hát ehhez képest az Eszter könyvében ez, hogy jogar kinyújtás, vagy hogy nem élt a feleségével, hogy úgy mondjam, ez egy havasi gyopár szépsége a többi kóró mellett, ami az ő életét tarkította. Ugye az a 21 éves uralkodás, amit Xerxész eltöltött Perzsia trónján, az tele van ilyen horrorral. És ezt Eszter nyilván tudta, sok mindent ismert a háttérből. Ezért még egyszer szeretném fölhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy ő elhatározta, hogy bemegy egy ilyen emberhez, aki mondjuk egy indulatától függött, a férje indulatától, a férje kinyújtja a jogarát, akkor életben marad. Hát mondjuk esetleg elfelejti kinyújtani a jogarát, vagy esetleg kifejezetten nem akarja kinyújtani a jogarát, akkor meghal. De Eszter óriási erőt kapott. Mitől? Attól a három naptól, amikor ő erre készült. Amikor őt az Isten megnyugtatta, amikor lelkileg összeszedetté vált Eszter, és ő érezte, hogy az Isten mögötte van, és bement a palota hölgyei kíséretében a király elé, és ugye a király kinyújtotta a jogarát. De azért megkérdezte, hogy mit kívánsz Eszter királyné? Mit adjak neked? Miért jöttél? És tulajdonképpen itt látjuk, hogy mennyire mély dolog volt ez a háromnapi bőjtés ima, mert most erre is felelni kellett. Az első akadályon túl volt Eszter, életben maradt. Nem halt meg. Nagy dolog. Na de rögtön felelni kellett, hogy mit kíván. És Eszternek megint csak a háromnapi bőjtés ima adott erőt, mert érezte, hogy ő még most nem hozakodhat elő konkrét kívánsággal. Ezért azt válaszolta a királynak, ő csak azt kívánja, hogy Hámánnal együtt fogadjon el egy lakomára való meghívást, ahol hármasban elkölthetnek egy ebédet, ezt fogadd el tőlem, király. És a király természetesen ki ne fogadna el egy meghívást, mondjuk egy ebéd meghívást, a király ezt elfogadja, és mennek kisvártatva Eszterhez a király és Hámán, és befejeződik ugye a lakoma, de akkor újra fölteszi a kérdést a király, hogy hát Eszter, mit kívánsz? Miért jöttél be hozzám a tróntermembe? Miért hívtál ide lakomára? Mit akarsz? Mit kívánsz? És most Eszternek megint a háromnapi bőjtés ima ad erőt, hogy még mindig érzi, hogy most sem hozakodhat elő, mert a körülmények nem érettek arra, hogy egy kegyenc által befolyásolt embert ki lehessen szabadítani ebből a kelepcéből. Látja, hogy a király teljesen Hámán befolyás alatt van, nem mondhat még semmit, illetve egy valamit mondhat, hogy másnapra is fogadjon el egy meghívást. És a király ezt is teljesíti, de már Eszter bizonyára érzi magában, hogy másnapra már valaminek történnie kell, mert nem járathatja a bolondját a királlyal, hogy állandóan hívja Hámánnal együtt, ugye lakoma meghívásokra. Kedves hallgatók, ha olvassuk ezeket a fejezeteket, itt például az ötödik fejezetnél állunk, és átlépünk a hatodik fejezetbe, eszünkbe juthat a Bibliának egy hatalmas kijelentése, amely Jeremiás síralmai 3. fejezetében található. A Bibliában vannak olyan mondatok, amelyek az egész életünket vagy összerendezik, vagy az egész életünkre nézve programot adnak. Ilyen ez a Jeremiás síralmai 3.24, ami így szól, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Ez egy hatalmas bibliai mondat. Jó várni. Általában az ember az életben nem azt mondjuk, hogy jó várni, azt mondjuk, hogy türelmetlen vagyok, ha várnom kell, vagy rossz várni. Jó várni, ez a Bibliában olvasható. Nem a mi természetünkből következik ez a tétel, hogy jó várni. És hogy megadással lenni az Úrnak szabadításáig, vagyis hogy nyugalom, nyugalom. Ha most még nem alakult ki valami, nehogy elrontsunk valamit. Ha nem látunk is megoldást, de ha nem látunk megoldást az életben, legalább ne rontsunk el. Valamikor az életben nincs ilyen alternatív, hogy jó meg rossz. Valamikor az életben olyan helyzetben vagyunk, hogy rossz, még rosszabb, legesleg rosszabb. Nem szabad akkor cselekedni. Akkor várni kell. Hogy egyszer megjelenjék a legrosszabb, még rosszabb, rossz, mellett megjelenjék valami kis jó is. Tehát a Bibliának egy nagyon nagy erkölcsi tanítása ez, hogy az életben meg kell tanulni várni, és a várakozással legalább annyira tudunk előre menni, hogy nem rontunk el valamit. Mert ha valamit elrontunk az életben, azt már nehéz visszacsinálni. És ezért Eszter elmegy a maga palotaszárnyába, vár a holnapi napra, kis fantáziával elképzelhetjük, hogy hogyan vár, nem tétlenül, hanem megint Isten keresve vár. Bizonyára nem sokat aludt aznap éjszaka, de Isten kereste, hogy az Isten nyissa meg előtte azt a, hogy mondta Jézus, azt a keskeny utat, azt a keskeny utat, ahol biztos és jó lesz a cselekvés. Mi történik a másik két szereplővel? Hámán is hazamegy, döbbenetes ezt olvasni a 6. fejezetben, hogy Hámán hazamegy, elújságolja a családjának, hogy ő milyen magas méltóságra emeltetett, hogy nem is volt ott senki sem a vacsorán, csak a király és a királyné, de hogy elhagytam a palotát és jövök hazát, megint találkoztam Márdókeussal, mondja a feleségének, a gyerekeinek, és Márdókeus újra nem hajolt meg előttem, újra nem hajtott térdet nekem. Ezért az a magas méltóság semmit nem ér nekem, amit a királytól kaptam, mert ez a Márdókeus, szóval a Márdókeus és a népe van Hámán bögyében. Azt mondja erre a felesége, döbbenetes, mondom, a 6. fejezetet elolvasva, azt mondja, ugyan, hát mit nyugtalankozz, hát mi ez a Márdókeus? Hát csináltassál egy bitófát, legalább 50 könyöknyit, ugye ez annyi átszámítva, kb. 20 méter magas bitófát, jól megadták ennek a módját. Aztán reggel menjél be a királyhoz, kora reggel, és kérd el a Márdókeus fejét, mint egy már korábban, mint az Adár hónap 13. 14. napja, akasztass fel ezt az embert, hogyha ennyire fáj neked, hát egy ember ide vagy oda, egy ember feje porba hull, vagy ott lóg a bitófán, hát az már igazán nem nagy dolog. Hát Hámán ennek tudatában szépen lefekszik. A történetünk 3. szereplője azonban Eszterhez hasonlóan nem tud lefeküdni. Mert ugye hazamegy a király Ahasvérus, és nem tud nyugodni, mert nem tudja mire vélni, hogy a felesége miért jött be hozzá, tanácskozott az ország ügyeiről, egyszer csak megjelenik a felesége. Aztán nem tudott mire menni azzal sem, hogy elhívta őt a felesége erre a lakomára. És hát nyugtalan volt, nem tudott elaludni, és amíg ilyenkor szokás, hogy előhozatta a könyveket, a történelem könyveit, a krónikák könyvét, felolvastatott, és éppen a sok-sok felolvasás után elérkezett egy olyan részlethez, amely azt mondja el, hogy ő neki az életét valamikor megmentette valaki, mert két cselszövő ember a palotában ki akarta oltani az ő életét. És megkérdezi ekkor Ahasvérus király, hogy kapott jutalmat ez az ember? A nevét feljegyezték, de jutalmat nem kapott. Hát ki volt ez az ember? Márdókeus. És a király elhatározza, hogy meg fogja jutalmazni ezt az embert. Ha késve is, de meg fogja jutalmazni ezt az embert, Márdókeust. Kedves hallgatók, amikor ide elérünk a könyv olvasásában, itt is hadd tegyek egy kis megállást, és hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy ha csak végig tetszenek gondolni Márdókeus jellemét. Mert az első fejezetek alapján szinte egy kicsit olyan fanatikus embernek gondolják, Én történeti teológiai irodalomban is találkoztam ezzel a megjegyzéssel, hogy Mardókás sem fanatikus volt. Hát most miért nem tudott a Hámán előtt meghajolni? Na most mi olyan nagy dolog volt, hogy meghajtsa a fejét meg a térdét, de hát akkor ő is mentesült volna az üldözéstől, meg hát a népe is mentesült volna. Hát annak a Mardókeusnak vajon a zsidók mit mondtak, amikor kitudódott, hogy az egész rendeletet ezért adták ki, mert éppen ő nem tudott térdet és fejet hajtani Hámán. Ez egy fanatizmus, kérem szépen, hát jön az egyik politikai rendszer, megy a másik, de hát mindegyikhez alkalmazkodni kell. Hogyan is mondta a nagy sztoikus Montaigne a 16. században, az én mindenki előtt meghajtom a térdemet azért, mert a fejemet úgyse hajtom meg, az eszemet nem hajtom meg. A térdet meg kell hajtani, hogyha nem hajtom meg a térdet az adott politikai hatalom előtt, akkor a rövidebbet fogom húzni az életben. Hát miért nem volt ilyen ez a Mardókeus? Hát most mi nagy dolog volt abban, hogy egyszer meghajtjuk a fejünket, vagy meghajtjuk a térdünket? Kedves hallgatók, itt is fölhívnám a figyelmüket, hogy a Biblia tanítása szerint arra a tiszteletre, amire egyedül Isten méltó, ilyen tiszteletet soha ne adjunk embereknek. Egy ember, vagy egy emberi intézmény soha nem követelhet akkora tekintélyt magának, mint az Isten. Amikor a római császárok például azt mondták magukról, hogy ők isteni császárok, és Istennek kijáró tiszteletet követeltek meg. A Divus Augustus, az isteni Augustus, az isteni Cézár, az isteni Caligula, és a többi, és a többi. Biblia szerint az Urat, a te Istenedet imád, és csak néki szolgálj, mondta Jézus. Tehát hódolatot, imádatot ember nem csikarhat ki a másik embertől. Egy ember soha nem helyezkedhet olyan pozícióba, amelynél fogva ő a másik ember fölött olyan hatalmat gyakorolhat, hogy ő a másik ember lelkiismeretét, hitét, meggyőződését kisajátíthatná. Ilyen ez lehetetlen. Tehát Mardókeus nem volt egy hatalmat támadó ember, nem támadta az államrendet, a perzsa királyoknak a jogait elismerte, de még akiket a perzsa királyok köteleztek, hogy hajtsanak térdet és fejet, azelőtt sem hajtott fejet és térdet, mert ő benne az ő szívében az Isten törvénye volt, és az Isten hit volt a szívében. De ez a Mardókeus, amikor találkozott azzal, hogy két ember meg akarja ölni a perzsa királyt, akkor azért a másik végletbe se esett. Hogy én véletlenül hírt szereztem erről, de hát az ő dolguk, hát ha meg akarják ölni, öljék meg, nem. Ez a Mardókeus bejelentette, hogy a perzsa király életére törnek, és ezen döbbent meg a perzsa király, Ahasvérus, és ezért kezd már úgy hajnal felé jár az idő, és ezen kezd gondolkodni, ha késve is, de Mardókeust ki fogja tüntetni ezért. Reggel van, hajnal van, és hogy a király ezen gondolkodik, léptek zaja hallatszik. Valaki már vár kihallgatásra. Ki lehet ilyen korán a királyi palotában? Hát az a valaki, aki a felesége tanácsára megy, hogy az 50 könyöknyi bitófára elkérje Mardókeusnak a fejét. Hámán van ott. A király beengedteti magához, és fölteszi neki a kérdést, hogy vajon mit érdemel az az ember, aki megmentette a király életét, aki sok jót tett a birodalomért. Természetesen Hámán ezt magára vonatkoztatja, azt hiszi, hogy magáról van szó, és csupa szép dolgot elkezd mondani a királynak, hogy hát nagy tiszteletet érdemel az ilyen ember. Az egész Susán városán végig kell vinni, ki kell kürtöltetni, el kell mondani a dicső tetteit, mindenki hajoljon meg előtte, stb. Stb. Hát akkor nagy megrökönyödésére a király közli, hogy ha már ilyen jól tudja ezt a dolgot, akkor hajtsa ő végre, ő legyen, hogy úgy mondjam, a lovász fiú, és vigye végig a város utcáin Mardókeust. Vagyis ebben a pillanatban, ahova most elér a cselekmény, ez Eszter könyvének ugye a 6. fejezete, eljutunk oda, hogy Eszter most már látja, aki nyilván kinéz a palotájának az ablakán, látja Eszter, hogy itt valami történt. Valami olyasmi történt, amit ő nem láthatott előre, csak hát látja a gyámapját, az üldözött gyámapját látja, hogy az egész Susán városa neki ad tiszteletet, és mindezt a dolgot Hámán vezetésével teszik meg. És akkor kezd rájönni arra Eszter, hogy a nap 29. órájának az 59. percében valaki cselekedett. A Bibliában van egy szó, A Bibliában nagyon sok ilyen terminus technicus található, de van egy szó Mózes első könyve 49. 50. fejezetétől, és a szó így hangzik, átfordítás. Ez a szó előfordul a Zsoltárok könyvében, előfordul nagyon sok bibliai iratban, amikor elmondják az emberek azt a tapasztalatukat, hogy valami mélyül-mélyül, valami válság mélyül-mélyül lefelé, és akkor tényleg a nap 29, a 23. óra 59. percében valaki így átfordítja az eseményeket. Amit ember nem tud előre látni, nem tud ember előre kitalálni, hogy az Isten hogyan fordította ezt át, hát csak ennyiből állt az egész dolog, hogy Ahasvérus nem tudott elaludni. Csak ennyi, nem? Hát ha el tudott volna aludni, akkor nem így fordította volna az Isten. Nem tudott elaludni, fel kellett, hogy olvastasson, Márdókeussal terelődött a figyelme, és önmaga akaratán kívül így felmagasztalta Márdókeust. Most már látja Eszter, hogy Isten elkészítette neki azt a keskeny ösvényt. De kedves hallgatók, ha eddig szaladtam is, és nem olvastam fel önöknek ebből a csodálatos könyvből, számomra a könyvnek a legszebb része a 7. fejezet. És ebből már hadd olvassam fel azt a részletet, ami közli velünk, hogy Eszter hogyan tudott megoldást hozni ebben a nagy nehézségben, amikor persze Isten már kialakította a helyzetet, de hadd hívjam fel a figyelmüket, miközben olvasom ezt a néhány sort, nagyon sokszor mi emberek akkor is elrontjuk a dolgot, amikor már a győzelmi célegyenesbe jutottunk. Mert sokszor az ember megrészegedik a győzelem közelségétől, vagy nagyon sokszor az ember akkor hagyatkozik magára, amikor már úgy gondolja, hogy megvan nyerve az ügy, a dolog, és akkor szoktuk elkövetni azokat a hibákat, amiket már nem lehet visszacsinálni, és amelyek mégis a győzelem helyett a kudarcot, a vereséget hozták el. És Eszter nem követi el ezt a hibát. Most tessenek nagyon figyelni, hogy Eszternek az a háromnapi böjtje és imája, és a közben, ahogy Istent keresi, mennyire, hogy mondjam, megerősíti a lépteit, és egy hibát sem követel. Ez valami fantasztikus dolog. A Bibliában ehhez hasonló könyv csak a Nehémiás könyve. Nehémiás egy hibát sem követel. És ehhez hasonló életút csak a Jézus Krisztusnak, persze az egész életútja, mert Mózesről is olvassuk, hogy milyen hibákat követett el. Pál apostol is, hogy megölték, hogy ideje korán Néró kivégzői elé kellett állnia. Ez is a saját hibájának volt tulajdonképp a következménye. De hogy ilyesmi, hogy ez az asszony egy hibát sem követel. És megnézzük most, hogy a második vacsora története. Mondom, a 7. fejezet a csúcspontja számomra Eszter könyvének, hogy ez hogyan viszi fel ezt az egész könyvet, hihetetlen magas erkölcsi szintre, tessenek megnézni ezeket a mozzanatokat. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. Ez a 7. fejezet első verse. És mondta a király Eszternek másodnapon is borívás közben, mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglesz? Mondhatnám Arany Jánosra, hogy nem mese ez gyermek, az ilyen országnak fele, ez nem csak a mesékben fordul elő. Ezek a keleti despoták így dobálóztak a dolgokkal. Az előbb fölidéztem önöknek Hérodotoszból egy történetet, amikor a palástot kérik Szerxésztől, ugye az az asszony, akkor azt mondja neki Hérodotosz tolmácsolásában is így hangzik Szerxész, de hogy ne azt a palástot kér, már látja előre, hogy mi baj lesz ebből. Azt mondja, kérjél egy hadsereget. Kérd az országnak ezt a tartományát. Inkább ezt kért, de ne azt a palástot. Tehát ez egyáltalán nem egy meseszerű mozzanat, hogy ilyen szerepel a Bibliában egy pogány király részéről, ha az országnak fele is meg lesz. Hát dobálóztak ott. Hát később is, még a Habsburg háznál is, meg nem tudom én, európai királyi házaknál is. Mi mindent adtak egy-egy kényre, kedvre, egy-egy hangulatra. És felelt Eszter királyné és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra. Az életét kéri. A saját életért könyörög. A királyné kéri, hogy életbe maradjon. Hát ki ne akarná életbe hagyni? A legegyszerűbbet kéri. Semmi nagy dolog ebben ér, csak az életét kéri. Azt mondja, add meg életemet kérésemre. És hogyan is folytatja tovább? És nemzetem életét kérésemre. Egy fokkal tovább megy. először kéri azt, hogy ő életben maradhasson. Hát hogy ne maradna életben? A királyné életben maradjon, és ezt még neki kérnie kell, gondolkozik a király ezen. És akkor kéri a nemzete életét. Hát nem tudom, hogy melyik a nemzete. Ne felejtsük el, nem tudja, hogy melyik. Nem tudja, hogy zsidó származású. Na de hát ha őt szeretem, akkor miért ne szeretném a családját, meg a nemzetét? Megint egy fokkal tovább megy. Mert eladattunk én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék, jól lehet az ellenség nem adna kárpótlást a király veszteségért. Még egy fokkal tovább megy. Először kéri az életét, nemzete életét. Aztán rátapint arra, hogy itt valami rendelet is van a háttérben, hogy kipusztítsanak, hogy megöljenek, de nem nevezi néven Hámán. Tetszenek tudni, hogy miért nem? Mert ha néven nevezné most ezekben a mondatokban, most is gyors lenne még a dolog. Mert a királynak a gondolatai, a királynak a befolyásoltsága még mindig Hámáné. Ez szépen a szike finom metszésével lehet leválasztani. Ez egy valami csodálatos történet, egyszer vidéken tartottam erről előadást, azt mondja egy hallgató az előadás után felháborodva, tanár úr, ön ezt nem jól magyaráz. Ez egy fifikás nő. Mindenki néz, fifikás nő. Hát mondom, nézze, lehet így is olvasni a dolgot, hogyha nem nézünk a dolgoknak a mélyére. De hogyha ön hazamegy, és látja, hogy mondjuk, egy hölgy kérdezte ezt tőlem, fifikás nőnek mondta az Esztert, mondom, hogyha ön hazamegy, és látja, hogy a férje ideges, és ön kérni akar valamit a férjétől, rögtön elő szedi, hogy mit tudom én, kellene 500 forint, vagy kellene egy bunda, vagy kellene a gyereknek táska, mondom, hát ha látja, hogy a férje ideges, hát akkor ezt tessék megtanulni az életben, hogy akkor lehet kérni emberektől valamit, amikor a lelki állapotuk szerint olyan helyzetbe jutnak, hogy valószínűleg teljesíteni fogják a kérést. Mondjuk már egy órát ön beszélget a férjével, már elébe is teszi a vacsorát, és stb. Akkor lehet mondani, hogy hát a gyereknek most nincs tolltartója, vagy nincsen iskolatáskája, és akkor az ön férje is fogadni erre pénzt, míg hogyha 5 percen belül kérte volna ezt, akkor azt mondaná, hogy mit kíván, megint pénzt kérsz, nem adok. Mondom, azért nagy különbség van a kettő között, nem? Egyszer eléri a célját, másszor nem érje, és ez nem fifika kérdése, mondom, ez lélek kérdése. Hogy a másik ember lelki állapotát én komolyra vegyem. És Eszter ennyit mond el. Tehát elmondja, hogy kéri az életét. Kéri a nemzete életét, mert ki akarják pusztítani a nemzetét. Ha csak eladnák a nemzetét, ha csak rabszolga lenne a nemzete, akkor nem szólna egy szót sem. Na de itt meg akarják ölni őt és a nemzetét. És ennyit mond. És többet nem mond. Többet mondana, mert elrontaná. Nem mond többet. Ennyit mond, és csend. És erre megszólal a király, és szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek a királynénak, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné? Hát most kezd ugye a király szeme elől a hályog lehullani. Hogy mondják, ezt egy szép magyar szót talált ki a nemzet a rendszerváltás után. Megvezették. Hát igen, használhatjuk ezt a szót itt is. Megvezette valaki Ahasvérust, ez Hámán volt, aki megvezette. Na de aki meg van vezetve, hogy mondjam, az is ember, és azt az embert hogy lehet abból a megvezetésből, abból az elámításból kihozni? Hát csak úgy lehet, hogy ő maga döntsön. Hát ő maga döntsön. És itt már nagyon közel van a király a döntéshez, hogy ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy azt cselekedné. És tessenek figyelni, és mondta Eszter, az ellenség, a gyűlölő, ez a gonosz, Hámán. De még itt is patika mérlegen ki van mérve a szó. Az ellenség, a gyűlölő, ez a gonosz, csak utána nevezi meg, hogy itt van az asztalnál. Hát ő az, aki megvezetett téged, ő az, aki elámított téged. Ő az, aki engem meg a népemet ki akar írtani, de utoljára mondja ki, ugye, nomina sunt odiosa, a nevek azok gyűlölségesek. Ha rögtön mondta volna, hogy Hámán, amikor még a király szíve még mindig a kegyencé volt, megint csak nem ért volna el célt. De Eszter csodálatosan, hogy mondjam, az emberi lélek törvényszerűségeit szem előtt tartva, én azt gondolom, hogy a szeretet, ez nem fifika, ez szeretet. Az emberi lélek törvényszerűségeit tiszteletben kell, hogy tartsam. Ha a másik ember szíve nem az enyém, mert felült valakinek, mert valakinek hit alap nélkül. Na de ember, nem mondhatom azt, hogy te őrült, vagy te ilyen vagy olyan, hanem beszélnem kell vele, beszélnem kell a lelkével, és az emberi lelkekkel való egyik legnagyobb beszéd, hogyha embereket a rossz oldaláról a jó oldalára tudunk állítani. Ugye azt mondtam az előadás elején, hogy milyen gyorsan sikerült a rossz oldalára állítani a királyt Hámannak. Hát a jó dolgok azok nem ilyen gyorsak. A jó dolgok lassúak. Háromnapi böjtés ima, első lakoma, éjszaka, második lakoma, ez a hozzáállás, szóval ezek nem gyors dolgok, de én azt gondolom, hogy ha a világunkban a rossz iszonyú gyorsasággal is tud terjedni, mégiscsak a jóé a győzelem, amely sokszor úgy tűnik előttünk, hogy araszolva mennek előre a jó dolgok. Amik itt Gödöllőn ma este összetalálkozik 5-6 ember, aki mondjuk részeg egy kocsmában, és eldönti, hogy mit fog majd kifosztani, vagy betörni, lehet, hogy már ez éjszaka ezt meg tudják tenni, és ezt megcsinálják, mik egy iskolába betörnek. És aztán azt tisztázni, hogy kitört be, hogy visszaszerezni, hogy kárpotolni, stb., hát ez sokszor hónapokig, évekre menő dolog. De én azt gondolom, hogy a rossz dolgok azok látványosak, porhintésszerűen embereket megtévesztők a rossz dolgok, de a jó dolgokké lesz a győzelem, a végső győzelem, amelyek szépen araszolva és egy eszköz köré csoportosítva végzik a munkájukat, mert a rossz az nem válogat az eszközökben, de a jó az kényes az eszközökre. Mert a Biblia szerint a jó cél sem szentesíti az eszközt. Jó célokért csak jó eszközökkel. Ez a Bibliának a mértéke. A világunkban vannak, akik rossz célért, rossz eszközökkel küzdenek, vannak olyan emberek, akik állítólagos jó célért, rossz eszközökkel küzdenek, ez mind a rossz kategóriája. Egy valamiben tessenek megnyugodni az életben, ha jó célokért, de jó eszközökkel küzdünk. Mert nem csak a mi a fontos, hanem a hogyan is a fontos. Nagyon, nagyon megdöbbentő, amikor az emberek állítólagos jó eszmékért, vagy igaz eszmékért, de indulatosan, durván, másokat legázolva küzdenek. Jó célokért csak jó eszközökkel lehet küzdeni. És Eszter ezt tette. És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő, ez a gonosz Hámán. Akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palotakertbe, Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint e szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. És mondta Hárbóna, az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, melyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólt, ott áll Hámán házában, 50 könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készítetett Márdókeusnak, és megszűnt a király haragja. Nézzük meg gyorsan akkor a vetítésünkben az összefoglalását a történetünknek. Tehát itt van ez a bizonyos 127 tartományú perzsa birodalom. Annyit hadd mondjak el, hogy itt is támadták a könyvet, mondván, hogy ez nem 127 tartomány, hanem csak 11 néhány szatrapeiára volt felosztva, hogy a satrapák vezették a perzsa birodalmat. Ugyanakkor viszont a Biblia szóhasználata nem mindig vág egybe a birodalmi felosztás szóhasználatával, hiszen kisebb területeket is megkülönböztettek, és egy ilyen hatalmas birodalom, amit itt látunk, tehát a mai Indiának a határától egészen európai Görögországig terjedt, bekebelezve még ugye Egyiptomot is, valóban lehetett 127 tartomány. Ebben a nagy világhatalom megalapozásában Kűrosz vagy Círusz, bibliai nevén Círusz játszotta a főszerepet. Ézsaiás próféta fellépése előtt csaknem 200 évvel névvel megnevezve jövendőlt róla. Ézsaiás könyve 45. fejezetében Círusznak egy egykorú szobor portréját láthatjuk. Círusznak a sírja az iráni Pasargadaiban, amelyet később Nagy Sándor rekonstruáltatott mai Irán területén, óriási becsben tartották Círuszt. Mi is abban tarthatjuk egyébként, mert a vallási türelmességnek, a toleranciának az első nagy történelmi képviselője volt. A mi magyar Rákóczi Ferencünk, vagy II. József császár a korai ősét tisztelheti ilyen módon Círuszban. Perszepolis romjait is elég szépen kiásták ezek a perzsa ásatások, a 19.-20. században sok mindent a felszínre hoztak. Perszepolisnak, a perzsa királyok rezidenciájának viszonylag éppen megmaradt falai. De ugyanúgy kiásták Susán városát is, ahol a történetünk játszódik, vagy ahol Sütő Andrásnak ugye a Szuszai Mennyegző című műve is játszódik. Susán vagy Szusza városa az iráni területen, tehát az ókori Perzsia egyik fővárosa volt, amikor éppen nem Babilonban volt a főváros, ugye Babilont elpusztították, és utána a fővárosokat mindig más helyre tették át. Szeretnék bemutatni a következő képeken néhány susai domborművet, amelyek a 20. századi régészet nagy feltárásaihoz tartoznak. Ezen a vidéken egyébként angolok, németek, később mai napság franciák is ásatnak. A Horn könyvet mindenkinek ajánlom figyelmébe, gondolom a régebbi hallgatók ezt már megvették. Most ezt az egy-két oldalt kell elolvasni belőle. Xerxész király kihallgatási terméből ilyen mázas cserép, kerámia táblák egyszeri rekonstrukcióval maradtak fenn az idők során. Ugyanebből a palotából való a perzsa harcos tábrázoló, nagyon szép, művészileg is rendkívül értékes, színkezelésében pedig nagyon visszafogott és nagyon kiegyensúlyozott ábrázolás, csak úgy, mint az oroszlán mellett a bika ábrázolások az egykori perzsa művészet nagyságát közlik, főleg a dombormű készítésben alkottak nagyot ugye a perzsák. És befejezésül 474-ben zajlódik le ez a válság. És 17 évvel ezután az új uralkodó, a Xerxész utáni első Artaxerxész Longimanus újabb rendeletet ad ki 457-ben, hogy a zsidók térjenek haza és építsék fel, most már ugye a templom felépült, az egész városukat. Majd itt fogjuk folytatni a sorozatunkat. És most az Eszter könyvében leírt válság után a zsidók megértik, hogy jobb hazamenni és otthon nyomorogni, ha kell, mint idegenben jól élni, de folytonos életveszélyben, hogy bármikor kiírthatnak bennünket. Hát az Eszter könyvében leírt válság erre vezette el a zsidó népet, és ezért 457 után egyre többen települtek vissza az óhazába. Természetesen nem mindenki, maradtak a diaszpórában is, és sorozatunkat majd itt fogjuk folytatni, hogy mi következik be a hazatelepüléssel, tehát a fogság utáni időszakkal.